Jó estét kívánok el minden kedves emberbarátomnak! Kedves emberbarátaim, nyissuk ki a hányákat, bizonyára elhoztunk magunkban. 18-as oldal. Nyissuk ki a tányát. És gyorsan csak csak felfrissítem, szóval bennetek él a dolog, de nincs is szükségét átismétlésre, csak felfrissítésre. Ha felfrissítem mindazt, amit tanultunk az előző alkalommal, akkor ugye eddig nagyjából a léleknek a lényegét vizsgáltuk. Ugye, hogy honnan távozik a lélek eszenciája. Szó volt ugye két lélekről is, először beszéltünk az állati ösztönlélekről, aztán az isteni lélekről. Az előző fejezetben, megállapítottuk, hogy az isteni lélek eszenciája az a isteni eszenciából származik, és ez a mi lelkünk. Szó volt arra, hogy hogyan lehetséges az, hogy különböző embereknek különböző típusú lelkünk van, az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik amolyan. És akkor arról beszélgetünk, hogy attól még, hogy egy forrásból, egy gyökérből származik, hogy mi azt jelenti, hogy ugyanolyan, mert sokféle fejlődése során változhat, és így tovább. Aztán legutolsó alkalommal még arra az izgalmas témáról is beszéltünk, hogy bizony a szülőknek is van valamennyi beleszólása abban, hogy milyen lesz a születendő gyermek lelke. Ugyanis azt írja, azt írják a zsidó források, többen is, hogyha a szülők megszentelik magukat a nemi élet során, akkor ez befolyásolhatja azokat a képességeket, amelyekkel majd a születendő gyermek a világra jön. Tehát mi is befolyásolhatjuk, hogy milyen lesz a gyermekünk lelkülete, és akkor ezt is elmagyaráztuk, hogy itt akkor igazából három dologról van szó, hogyha visszaemlékeztek, van maga a lélek, az az eszencia, az mindenkinek ugyanabból a főből származik, de el is változhat annak függvényében, hogy mennyire fejlődött, hogy úgy mondjam, a világok láncolatában. Van a test a másik oldalon, amiben ez a lélek beöltözik, és ez is formálja valóra a lelket, hiszen a test is bizonyos képességekre több teret ad, vagy kevesebb teret az, hogy egy jó felépítésű születésetük, vagy jó felépítésű emberek lesznek más képességek, vagy nagyobb acélfogató embernek más képességei lesznek, mint egy kisebb acélfogatónak. És van maga, azt mondtuk, olyan, mint a műszerben, a transformátor, nem is transformátor, hol van a hangás? Transzisztort mondod? Transzisztor, ami a tápegység, ez az. A tápegység, ami összeköti gyakorlatilag az áramot magával a műszerrel. Tehát mind a három dolog befolyása. Van maga az energia, az elektromos áram, hány volt. Ez mindenkiből nagyjából ugyanaz, 220. Ez mindenkiből ott van, az a eszencia, az mindenkiből ott van. Van a műszer, az már nagyon nagy különbség, ez a műszer az ilyen vagy olyan, vagy amolyan. És aztán van az a tápegység, ami földolgozza, ami befogadja, ami átadja az energiát testnek, magának a műszernek. De maga, tehát ez akkor így a lélekről beszéltünk, és hogy honnan származik a lélek, és itt van. De arról magáról, hogy a léleknek milyen ismérvei vannak, erről nem volt szó. Hogy pontosan mi építi föl a lelket, erről nem beszéltünk eddig. És ez következik most. Most látom, volt a oldalon, akinek megvan a könyv, akkor kérem, hogy olvassa, Andis esetleg olvassa. A lélek ismérvei. Megosztom vele.
Már nem megjelenik. A lélek ismérvei. A lélek három összetevője. Netes, Hua és Nesanája. Mindegyikének tíz ismérve van, ami megfelel annak a felső tíz szépának, amelyekből erednek és amelyek két fő kategóriára hozhatók. Három anya és hét kukla.
kezdően kezd kabalisztikus lenni ez a szöveg, mi folytassunk egy kicsit, aztán magyarázunk.
Ezek pedig a bölcsesség, értelem és tudás, valószínűleg ez a három anyag, hokma, üna, de a három le is van írva. A három anyag megfelelői, és a hét dupla tulajdonság, amely a teremtés hét napjának
felel.
Teremtés hét napjának, bocsánat, felel meg. Heszed, kegy, órát, úrá, erős, és kiberet, szétség, stb.
A következőt mondja itt a tánya. 18-as oldal. Nagyon is elloptam tőle. 18-as oldal. De azt mondja, hogy minden léleknek, ugye már volt egy pillanat a szó arról, az előző fejezetben mellékes említettük, hogy minden lélek három kategóriára osztható. Ez volt a nefes, a ruach és a nesama. És ezt általános három kategóriát, három szintet úgy értelmeztük, hogy a nefes az az intelligencia, a ruach, elnézést, a nesama az az intelligencia, a ruach az az érzelmek, és a nefes az pedig a gyakorlat. De minden esetre, tehát most maga a lélek 10 összetevőből áll. Felítettve ezt a hármat, mind a hármat felekoszán kívülre. Most nézzük mondjuk a magát, mint egy egységet, magát a lelket. 10 összetevőből áll maga a lélek. Miért 10-ből? Azért, mert ez a 10 megfelel annak a 10-nek, ami az isteni attribútumok közt megtalálható. És egy kicsit nyugodtan letehetjük a könyvet, átadolhatjuk, és egy pillanatra beszélgessünk erre a 10 dologról, mert ez egy olyan téma, ami a kabalában nagyon gyakran fölmerül, és lehet, hogy már mi is hallottunk róla, de nem biztos, hogy teljesen világos, hogy miről is van szó. De a kabalában gyakran találkozunk azzal a fogalommal, amit tudják, hogy 10 szféra. Van 10 szféra. Hol szerepel ez? Hogy mi ez a 10 szféra? Ez a 10 szféra két helyen is szerepel ilyen kabalisztikus művekben. Egyrészt akkor, amikor a teremtésről van szó. Szóval a 10 szféra úgy szerepel, mint Istennek az a 10 képessége, vagy az a 10 tulajdonsága, amin keresztül létrehozza a világot. És ugyanígy szerepel az emberi lélek föltérképezésénél, ahol a kabala úgy szól róla, mint az a 10 tulajdonság, ami fölépíti az emberi lelket. Az, hogy pontosan mi ez, mert mindjárt rá fogunk tenni, csak először a forrásokat akarom egy kicsit áttekinteni. Hol van szó erről? Ez a 10 szféra egy állandóan visszatérő téma. Bármilyen kabalisztikus műről van szó, ez egy alapgondolat. Ez az alefbétje, az ABC-je minden kabalisztikus műnek. 10 szféra. Hol szerepel először ez a 10 szféra? Mi a forrása? A legfontosabb forrása az a Sefer Yetzirah, a alkotás könyve, ami az egyik legalapvetőbb kabalisztikus mű. Sefer Yetzirah, az talán most, mint magyarul is megjelent volna, egy angol fordításban lett magyarra fordítva. Egy nagyon misztikus szövegű valami, ami többé-kevésbé végig a 10 szférát. Hogy? Sok könyv jelent most meg, nem tudom, hogy melyik mereg van, lehet, hogy több sárga is megjelent. Én még nem láttam, csak hallottam, hogy megjelent magyarul is. De tudom, hogy azt mondja, hogy a Kaplannak az angol fordítását folytatták át magyarul. Tehát a Sefer Yetzirah, ami nagyjából végig a 10 szféra körül, 10 szféra témáját elemzi. Még érdemes itt megállni egy pillanatra, ez a Sefer Yetzirah, ez egy nagyon ősi könyv. Ugye általában a kabalisztikus könyvek, ugye kabalában, az azért érdekes, mert kabalával eleve csak a 16.-17. Században kezdtek foglalkozni szélesebb körben. 15-16-17. Század, Yitzhak Luria és ezek. Korábban a kabala ugye egy ilyen kiváltságosaknak a tanja volt, csak azok tanulták, akik nagyon a sűrűjében voltak, de mégis ezek a könyvek nagyon ősi könyvek. Honnan tudjuk, hogy ősi könyvek? Például a Sefer Yetzirah itt van több helyen is a Talmudban. Korai Talmudmagyarázók is folyamatosan említik. És a korai Talmudmagyarázók, most hogyha időkről beszélünk, a Talmud az 5. században lett lezárva. Azt mondja, hogy 5. századi anyagokban is már említve van. Talmudmagyarázók, amiről most beszélek, az 5. századtól a 10. századig. És érdekes az, hogy a Sefer Yetzirah nem másnak tulajdonítják, egyesek, mint magának Ábrahám ősatszámnak, hogy ő írta ezt. Más vélemények azt mondják, hogy ezt nem ő írta, hanem Rabbi Akiva írta, aki ugyancsak egy talmudi bölcs, kb. Az első század környékén élt. Más megimások összekötik a képen, és azt mondja, hogy Ábrahám féle gondolatok, amit átadottak szóban, és Rabbi Akiva vagy egy más talmudi bölcs írta azokat le. Ez mindenesetre egy nagyon korai dolog. És a Széphegye Szira az, aki először említi ezt a tíz szférát, mint egy rendszer. De magának a tíz szférának a fogalmait, azt megtaláljuk a Bibliában is. A Biblia több helyen említést tesz arról a tíz szintről, amit mi most részletesen meg fogunk majd beszélni, és ami a Széphegye Szirában először egy rendszerbe helyezve. Mire gondolok például, nemrég olvastuk a Tórában, a heti szakaszban, azt mondta, ugye miről volt szó, most az utóbbi szakaszban, mindenki ide tanulja párokban, ugye, miről volt szó, ébresztő, szentélyépítése. Kósefej volt a legutolsó, de előtte hosszú ideig szó volt a szentélyépítéséről. És ki volt az, aki fölépítette a szentélyt? Nem, a szentély sátor, a sivatagban. Mózes rakta össze, de ki? Becalél, ez az. És mit mondott a Tóra Becalélről? Az örökkévaló megáldott a Becalélt, Behochma, Betvuna, Ubedát. Megáldott a hochmával, bölcsességgel, értelemmel és tudással. Ugyanazt a három szintet említi, Hochma, Binadát, mint amiről itt beszélünk, mint az első három szintje a tíz szférának, amiről mindjárt szó van. Egy következő forrás. Ez ugye egy emberről szól. De ugyanúgy az például a példabeszélekben azt mondja, az örökkévaló a semmi témi pír, dát, hochmót finna. Az örökkévaló fog adni ad a szájából értelmet, bölcsességet és tudást. Megint csak egy másik forrás, ugyancsak a misnéből, a példavetőben megint csak azt mondja, az örökkévaló alapozta meg a földet bölcsességgel, tudással és értelemmel. További forrás, amikor ugye ez az első három, amit említünk. Van egy másik forrás, amit minden reggel elmondunk az imánkban, és ez Dávid királytól származik, amikor Dávid király a anyag Divrei Yamin magyarul, krónikákban, köszönöm, dicsőíti Istent, csak azt mondja az örökkévalót, hogy ha sem a dula, a burvati felett, a nezák, a hölgy, ki halvasa mányi valett, neked van a örökkévaló a nagyság, az erő, a szépség, és felsorolja minden hét szférát, amit mi a három után következő hét szférának nevezünk. Tehát látjuk azt, hogy itt ez folyamatosan említve van ez a tíz szféra. Ugye még egy gyakorlati dolog, ahonnan akik egy kicsit már jobban benne vannak ugye a hagyományokban, azok tudják, ugye, hogy Pészák és Sávolt között van a Szfiracolime, az Ómer számlálás, 49 napot számolunk a kivonulás ünnep és a tóradás ünnepe között, és a 49 nap hagyományosan annak felelnek, hogy 7x7 nap, ami megfelel a 7 a második hét szférának a tízből, ugye két része van, az 3 plusz 7, akkor a 7, ami osztódik saját magával 7x7, és így minden hétre kijön egy, amin belül van 7. Tehát ez megint csak, és az imakönyvben részletesen benne is van, hogy melyik hét és melyik nap az melyik szférának megfelelő. Tehát ez egy alapvető fogalom nem csak a kabbalában, hanem ma már teljesen bele az egész zsidóságban is, hogy ez a tíz szféra, amiről beszélünk. Szóval akkor tíz szféra, amiről beszélünk, ez folyamatosan szerepel. Még csak még egy utolsó forrás. Egy utolsó forrás, a Talmud is említést tett erről a tíz szféráról. A Hagiga traktátusban azt mondja, hogy az örökkévaló tíz dologgal teremtette meg a világot. És felsorolt tíz ilyen erőt, tíz ilyen attribútumot, mint többé-kevésbé, még a neveiben is megfelel annak a tíznek, amiről mi most majd beszélni fogunk. Most miről van itt szó? Mit jelent az, hogy tíz szféra? Mire gondolunk, amikor miért van egyáltalán szükség erre a tíz szférára? Ugye azt mondtuk, hogy az örökkévalónál is megvan ez a tíz, és nálunk is megvan ez a tíz. Hogyha ezt nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a tíz szféra, ez miről szól? Van egy testő, és ha szeretne egy képet megalkotni, akkor ahhoz bizonyos eszközökre van szükség. Szükség van. festékre, ecsetre, mi van még szükség? Hogy?
Vászon.
Ugye, szóval sok mindenre szükség van, sok eszközre szükség van ahhoz, hogy létrehozzon valamit, ami rajta kívül. Most, hogyha azt mondjuk, hogy Isten a kezdetben csak önmaga volt, és létre akart hozni valamit, ami rajta úgymond kívüli, tehát a világot, akkor szükség volt arra, hogy magában először létrehozzon eszközöket, amin keresztül létre fogja hozni azt, ami kívül áll. Ez olyan, mint hogyha van a festő. A festőnek szüksége van arra, hogy a festmény létrehozza, szüksége van, hogy létrehozzon egy előtt általában már nem létrehozza, hanem neki elmegy a boltba, a rákikba is vett egy festéket, meg egy ecsetet, stb. De mondjuk képzeljük, hogy neki létre kéne azokat hozni. De itt most ez még összetettebb, vagy még alapvetőbb, mert úgy, hogy olyan festőt képzeljünk ki el, akinek még a tehetsége sincs meg a festéshez, és létrehozzá önmagában a tehetséget a festéshez. Majd létrehozzá a kezeit, meg a lábait, meg a fejét, meg mindent, amivel majd aztán létrehozza magát a festményt. Tehát, mint hogyha az örökkévaló, az abszolút egyszerűségéből, ami ugye a végtelenség, létrehozná azokat az alapvető tulajdonságokat, amiken keresztül majd létrehozza rajta kívülálló világot. Nagyjából összefoglalva erről szól ez a 10 szféra. Most, és minden, ez úgy képzeljük el, mint 10 alapvető alapanyag, mint hogyha fizikáról beszélnénk, mint hogyha lenne 10, hogy régen képzelték el, hogy itt valamennyi alapanyag, és minden a világon abból épül föl. Képzeljünk el 10 alapvető spirituális alapanyagot, amit az örökkévaló létrehozott, és minden, ami a világban van, az valahogy ezeknek vagy az egyikből származik, vagy többből származik valahogy a keveréke. Ennek a 10 alapanyagnak. Mondjuk egy példát, hogy egy ember az élete során több ezer, tízezer vagy millió dolgot csinál, alkot. Ugye, csomó, hát most a szószoros értelmet alkotást veszünk, akkor mondjuk nem mindenkiről mondható el, hogy de mégis, hát mondjuk csomó mindent ír, nem is olyan egeket döngető alkotásról beszélek, hanem hogy ilyesmit csinál, rántottál, ír egy e-mailt, de akár, hogy mond valamit, egy szót, leír egy betűt. Most gondoljátok össze, hogy egy 70 éves emberek össze kéne számolni, hogy mennyi mindent csinált, mennyi mindent alkotott az életesen, hihetetlen sok, szinte végtelen mennyiségű dolgot. Ha most, ha mindent ez az alkotás kategóriába veszünk, abban, hogy azt is, amit mond, meg amit, tehát minden, akkor ez egy borzasztó sok dolog. De mi az, ami mindegyiket összeköti, bármilyen legyen csinálta, az 10 éves korában vagy 65 éves korában, mi az, ami összeköti, az az alapvető jellem felépítés, ami ő, ami erő. És ezen végül is élete során nem nagyon változtat. Persze mindenki egy kicsit változik, de abból az alapanyagból változik, amivel született. Tehát végül az alapanyag az ugyanaz, és ezt az alapanyagot egyrészt önmagára egy kicsit változtatja, és aztán ezek alapján alkot bizonyos dolgokat. De már itt is mindig, tehát a semmiből soha nem jön létre, mindig azért látható a fejlődés. Őször így gondolta a politikus, aztán úgy gondolta a politikus. Tehát, hogy ott látható valami fejlődési folyamat, és abból az alapanyagból indul el, amiben ő született, amilyen az ő jelleme. De ez a jellem, ami most szeretnénk berajzolni, akkor szerint minden emberből van 10 alapvető jellemvonás, ami fölépíti az ő jellemét, és amiből minden születni fog, amit ő létrehoz az élete során. Hasonló módon Isten létrehozott 10 alapvető tulajdonságot, amiből létrehozza mindent az univerzumban, legyen az fizikai, vagy spirituális szellemi teremtmény, alkotás. Tehát bármi, ami van, az ez alapján a 10 alapkategória, vagy alaptulajdonság alapján jön létre. Ugye miért van ez a, miért mondjuk azt, hogy hát ami van, hogy az Istenben is megvan ez a 10, és az emberben is megvan ez a 10? Azért, mert ugye a Biblia maga is azt mondja, hogy az örökkéval az embert a saját képmására teremtette. De Szellemelokin, az örökkévaló Szellemelokin belepecsételte saját magát, mintha tükörmását tette volna bele az emberbe. Mi azt kell ezt érteni, nem az, hogyha egyszer ránézek egy emberre, akkor valahol egy kis Istent látok. Tehát ez mint egy Isten ilyen szakállas bácsi, mint én mondjuk ki. Mondjuk a tükörben. Ez mit jelent, hogy olyan az Isten, mint mi? Szóval azt kell érteni az, hogy Istennek az a tulajdonság, vagy jellem tűteménye, vagy jellem tára, amivel ő a világot létrehoz, és amin keresztül kapcsolatban áll a világgal, a teremtéssel, az ugyan annak a 10 attribútumnak a megfelelője, ami a saját lelkünkben is van. Egy kicsit jobban itt ezt kifejtsük. Tehát mit értek az alatt, hogy 10 attribútum? És hogy ezen keresztül jön ő lépő kapcsolatba a világgal. Mi pedig ezen keresztül ennek párhuzamával, ezen keresztül lépünk kapcsolatba a rajtunk kívüliekkel. És vegyük ezeket végig. Miről van itt szó? Két részre osztható ez a történet. Ugye azt mondtuk, van a bölcsesség, értelem és tudás, tehát az intellektuel, vagy az intellektus, és van az intellektus, és vannak az érzelmek. Mi a különbség a kettő? Miről van itt szó? Minden dolog, amivel mi kapcsolatban lépünk a világban, az elsődleges kérdés az az, hogy érzékeljük. Hogy legyen egy, angolul úgy mondják, awareness, hogy mondják ezt magyarul jól, egy tudatosság, köszönöm, hogy a tudatosság meglegyen, hogy egyáltalán felfogta, hogy itt mi történik. Ha valaki legy tovább van, de teljesen tudatán kívül van, akkor bármi történhet ott, embereket gyilkolhatnak halomra, vagy valami nagyon, vagy a másik nézem, nagyon izgalmas dolog játszódhat le előtte, valami nagyon fantasztikus dolog, vagy különleges gondolat, vagy egy nagyon intenzív érzelmet kiváltó esemény, de számára semmi hatással nincs, mert tudod, és ezt nevezzük most intellektusnak, tehát az intellektus az nem feltétlenül valamilyen ilyen hosszan négy gondot, ami maga az érzékelés, a tudati érzékelés a dolgoknak, az hiányzik, de a tudatán kívül van. Tehát az első pont ahhoz, a te kapcsolat, ami szükséges, mindenképp a kapcsolatodhoz, a világ, rajta kívüli világgal, az mindenképp a tudat. Tehát észlelés, köszönöm. Észlel azt, és ez jó, egy jó szó magyarul is, mert észlel kapcsolja össze ezt az érzést, nem érzékelés, hanem észlelés. Hogy észleled azt, ami körülötted van. És az aztán kiválthat belőled egy tovább gondolást, mondjuk egy valamilyen értelmű síkon való tovább gondolkodást, mondjuk megfigyeled, észleled azt, hogy fekete lyukak vannak az űrben, és elkezdett azon gondolkodni egy teljesen racionális síkon, semmifajta értelmi rét nincs benne, csak teljesen racionális síkon, hogy miért, vagy hogyan működnek ezek a fekete lyukak. Vagy mit tudom én, látod, hogy nem működik a kocsi, és akkor most annélkül az érzelmeinket belekevernénk, de egyszerűen elkezdesz azon gondolkodni, hogy megfejtsek, hogy mi, hogy miért működik így. De egy másik dolog is, hogy lehet, hogy ez az ételés az érzelmeidet indítja el, mondjuk látod azt, hogy valakit ütnek, és akkor egy rossz érzés, vagy egy sajnálat indul el benned, vagy egy indulat, egy harag indul el benned. Tehát mindenképp az első pont az intellektus, az az észlelés, ami szükséges ahhoz, hogy a rajtad kívüli világgal kapcsolatban lépj. Ebből indul ki minden. És ha ez megvan, akkor jöhetnek létre az érzelmek. Ugye? Vagy létrejönnek érzelmek, vagy megmarad egy értelmi síkon, az ugyanis dologban mondjuk lehet, hogy valaki kutatást végez van olyan dologról, ami akár érzelmeket is kiváltatna, de az ő esetében nem vált ki érzelmeket, hanem teljesen ilyen elvont, racionális síkon hagyja a kérdést. Tehát ez az a két rész, amire föl lehet osztani a kapcsolatunkat a külvilágra. Nem tudok még valamit mondani, ami a kapcsolatunkat a külvilággal megindítaná, mint ez a két alapanyag. Tudtok-e valamit mondani? Bár eltűnhet először.
Én inkább azt szeretném kérdezni, hogy csak mondani, hogy a pszichológia inkább nem azt mondja, hogy nincs a dolog, ami egyáltalán nincs elérve a meghatással, és másik azt hiszem tudatos, tehát hogy a tudat alatt tűzérte mondani.
Szerint a pszichológia mit mond?
Azt,
hogy veled fél
egy éves korban mit
történt, aznál
most úgy gondolod,
hogy
hát semmi nem
történt, ami
ráhatna
érteni, de előbb nem volt akkor a tanulás, de legyek lenne, mint van. Kérdezem még valamit? Szerinted az egyfetéjűek fázása, nem tudom, hogy valamilyen egészen hülyeség volt, de mondjuk valami, mint azt, hogy a Balmai szigeteken ezen év ezelőtt milyen történelmi események láttak le, ezt valaki tanulja, tehát agyilag az intelligencia szintjén fölfogja, és el is mélyül benne, ez kivált belőle valami érzelmi effektus? Kivált, vagy nem? Hogy nem? Erről beszélni fogunk, hogy vannak történelmesen, amelyek kiváltanak, Kérdés, hogy miért? De én most nem ezt kérdezem, én azt hiszem, te azt mondod, hogy nincs olyan dolog, ami ne váltana ki belőle érzelmek. Nem azt mondja, hogy van. Csomó dolog van, hány olyan dolog, amiről tanulunk, most le se csináljuk, már elnézést, de semmi értelmét nem. Na, az milyen érzelem? A nem értem iránt, az nem értem. A nem értem, az értem? Tehát ha valami nem érted, az is értelem? Ugyanígy, ha nem érzek valamit, az értelem? Nem. Ha valamit nem értett, az értelem? Az eszed, ha valamit nem értett, az értelemnek lehet nevezni? Az értelem is, és az érzelem is, az a viszonyulásom ahhoz a tárgyhoz, amit próbálok megérteni, vagy érezni. Ha nem érted, akkor, nem, akkor nincs ott rá viszonyulás. Ha nem érted? Jó, egy kicsit, azt hiszem, hogy mindjárt kicsit tovább megyünk, akkor, akkor jobban fogjuk érteni, hogy én mire gondolok, mert jobban fogjuk definiálni azt, hogy mi az, hogy értelem, és mi az, hogy érzelem. De egyelőre, tehát csak azt akartam megállapítani, hogy még vagy hozzászólás, igen?
Én is csak azt akartam mondani, hogy a két példa, a fekete lyukkal, meg a, meg az a természetesítés után.
Az érzelem?
Érzelem, talán ma nem annyira érvényes, mert pontosan a fekete lyukkal azok, amiket abszolút nem látunk. De tudjuk, hogy van.
Na, jó, akkor jó. A példa nem volt jó, elnézést. De azokat is észleled valahogy. Nem látod őket, de észre rájössz, hogy vannak. Csak nem tudod, hogy vannak. És próbáld megérteni őket. De most van olyan példát akartam, ez a feketőjük volt a lényeg, az a lényeg, hogy olyan dolgon gondolkozol, aminek végül is rá semmifajta érzelmi hatása nincsen. Most mindjárt kicsit tovább lépünk, és valaki az érthető lesz. Én csak azt kérdezem, miért tovább lépnénk, hogy szerintetek van-e bármi olyan dolog a világon, amivel én valamilyen módon kapcsolatban lépek, és aminek legalább az indító motorja nem az értelmem, vagy az érzelmeim lennének. Intuíció? Akkor mondj egy példát erre, kérlek. Igen. Oké. Jó a kérdés, én is azt mondanám, mint amit te, hogy itt valóban abban igazad van, hogy nem világos egészen, hogy ez az érzelem honnan származik, hogy mi indította el, mert itt nincs semmifajta olyan észlelés, amiről mi beszélünk, hát semmifajta tudatos észlelés. De egy értelem van, mert mi az az érzelem, ami elindít téged arra, hogy szállj le a vonatról, hogy valamitől irtózol, vagy valamitől félsz, vagy valamilyen érzelem, hogy? Mert akkor még egy másik fajta érzelem volt benned. Várjál, ha föltáltál, és utána valaki jön, egy valaki, és beül a magam, és borzasztó büdös. És várjál, csak egy példát mondom, és ez elindít benned ilyen érzés, hogy jól lenne leszállni a vonatról, az egy érzelem? Annak kell, hogy úgy szálltál, hogy örültél, hogy felszálltál. Ez is érzem, mert az is érzem. Ez egy ilyen érzem, mert az olyan érzem ott. Most pedig annyiban különbözik csak a példát, ami nagyon jó példa, hogy van egy érzelem, csak nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért van bennem az az erős érzés, hogy szálljak le erről a vonatról. De az erős érzés legalább annyira megvan benne, mint amikor tudom, hogy azért akarok leszállni, mert az, aki itt mellettem ül, borzasztó kellemetlen illata van, és nem szeretném végig tölteni még ezt a következő két órát vele. Más példa esetleg, vagy... Akkor mindenki ezt. Jó, akkor nézzünk tovább. Tehát azt mondjuk, hogy van az észlelés, vagy az értelem, és vannak az érzelmek. Mi az alapvető különbség a kettő között, az értelem és az érzelmek között? Szerintem az alapvető különbség, nem szerintem, az a kabala értelmezés, szerintem is egy nagyon jó meghatározás, az az, hogy minden, ami értelmi síkon mozog csupán, az objektív, és minden, ami érzelmi síkon, az szubjektív. Mi azt jelenti, hogy honnan elképzelhető, hogy én mondjuk Hitler munkásságáról írok dolgozatot, és elmélyelet, próbálom megérteni mondjuk a személyiségének különböző vonásait, anélkül, hogy ez bennem bármilyen fajta érzelmet kiváltson. Miért? Miért van az, hogy bennem semmi fajta érzelmet nem vált ki? mert nem vonatkoztatom magamra azt, amit én most éppen, amit én éppen elmélek. Ezt hagyom, mint egy elvont kérdést. Ugyanígy lehet, hogy etiópok gyerekek éhezéséről tanulok, arról írom a PhD-mel, és semmi fajta érzelmet nem vált ki bennem, egész nap ezzel foglalkoztam, hazamegyek, és olyan boldogan töltöm el a vacsorámat, mintha nem is lennének éhező gyerekek Etiópiában. De azt jelenti, hogy miért van ez? Mert egyedül értelmi síkon maradt a dolog, anélkül, hogy ezt magamra vonatkoztattam volna. Jó? Mondásolás? Jó, végig mondom, és akkor visszatérünk el, jó? Ez az, ami értelmi síkon mozog. Mi az, ami érzelem? Az érzelem abban különbözik, hogy az már rólam szól. Ott már én személyem belekeveredik a kérdésbe. És ez már nem egy elvont kérdés, hanem itt ez már, hogy én hogy, nem az a kérdés, hogy mi az a dolog, hanem az a kérdés, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz a dologhoz. Most nagyon sokszor először meg kell értenem, hogy mi az a dolog, mert nem olyan egyszerű az észlelése, tehát nem minden dolog úgy megy, hogy gyorsan észlelem és utána érzelem, hanem az a dolog, aminél az észlelés is egy folyamat. Meg kell értenem, hogy itt miről van szó, és utána tudok róla érzelmeket kialakítani. Mondjuk, ha kialakítom a politikai érzelmeimet, hogyha politikánál maradjunk, akkor lehet, hogyha ez nem úgy működik, mint az emberek többségénél, hogy az alapján értelem az adott politikus mondjuk személyiségi vonásait, és ez alapján egy ilyen szinte érzelmi síkon alakítom. Kérem, hogy végig gondolom a világ menetét, és elgondolkodom a különböző világnézetekkel, és azon arra a következtetésre jutok, hogy mondjuk számomra a konzervatív világnézete sokkal közelebb áll az én személyemhez, az én érzéseimmel, és ez alapján alakítom ki. De itt az észlelés folyamat, ez egy hosszabb folyamat. Ez, hogy meg kellett értenem azokat az összefüggéseket, amelyek a különböző világnézeteket összeállítják. Akkor van egy értelmi vonal, és utána következik egy érzelmi, miben különbözik, mitől lesz abban az értelmiből érzelmi? Az, hogy most már a saját szemszögömből, a saját személyemet is bevonva, elgondolkodom, hogy az, hogy milyen világban szeretnék élni. Olyan világban, ami mondjuk egy konzervatív értékrend szerint által, vagy olyan világban, ami egy ultraliberális értékrend szerint által. És akkor ez szerint azt mondom, ez nem, ez igen. Jó? Ha az érzelemről beszélünk, akkor ezek szerint az érzelem az az, ami mi az a dolog, ő micsoda, és köze nincs hozzám, tehát a történetem. Az érzelem pedig az, hogy ő nekem milyen. Milyen az én viszonyom hozzá? És milyen fajta érzelem lehet? Alapvetően két fajta érzelem lehet. Egy pozitív és egy negatív. Minden érzelmet, ami azt mondja, minden az én személyes érzelmi viszonyom bármihez, ami létezik a világon, az két fajta lehet. Vagy pozitív, vagy negatív. Vagy egy elutasító, vagy egy nem befogadó, vonzó. Vagy egy vonzalom, vagy egy mi az ellentéte a vonzalom? Szaszítás, vagy elutasítás. Vagy mit az? Elutasítás. De bármit mondtok, mondjuk szeretet, mondjatok még egy pár pozitívat, én nekem kifogyok szeretet. Szeretet, gondoskodás, de most pozitívakat mondom. Az mind pozitív. Gyűlölet, undor, még akár a tisztelet, az is egyfajta elköszönés. Igen. Szerinti, hogy két, gyakorlatilag minden érzelem kétfajta csoportra osztható, egy pozitívra. A pozitív ez most nem egy értékítélet, hanem csak a irányadás. Nem mondjuk a tisztelet is lehet pozitív, de ebben az értelemben nem pozitív. Na. Tehát lehet olyan, hogy valamihez vonzódok, és valamit pedig eltaszítok. Vagy valamit egyfajta távoltartás, vagy egyfajta közeledés kiváltó érzelem. Minden érzelem az ilyen kétfajta érzelem lehet. Igen. Kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, szerintem. Mi lenne akkor, Nem tudom, hogy értetek, amit kérdezek, vagy elismétlenül, hogy legyen időn gondolkodni. A kérdés az az, hogy mi, hogy igazából akkor az, hogy úgy értelmezzük, hogy különböző emberek különbözőképpen látnak igazságokat, az csak azért van, mert más az ő elméletük. Igen, szerintem ez azért van, hogy ha elfogadom azt, hogy van Isten és van Tóra, tehát mint, hogy van egy igazság. Tehát én tényleg hiszem azt, hogy ez igaz, akkor ez igaz. Szerintem én nem mondhatom azt, hogy másnak ez nem igaz. Minden kérdésben, ha ezt kérdezem, minden kérdésben van a Tórának válasza, van Istennek válasza. Az egyetlen igazság valójában az maga Isten. Az egyetlen dolog, ami nem szubjektív. Ő az egyetlen dolog, ami minden helyzetben van, és teljesen van. És ilyen ebben az értelemben használja is a Biblia, hogy az örökkévaló Istenetek igaz. Ő az igaz Isten. Ez nem azt jelenti, hogy ő az igaz Isten, mert vannak más Istenek, csak egy kis hamiska Istenek. Ő az egyetlen, akire azt lehet mondani, hogy igazság. Szerintem, hogy mindent áthat, és egyáltalán nem szubjektív. Egy szubjektív meglátás kérdése, mert tényleg van. Mert a Tóra azt mondja, hogy mit a fideszeket adni az MSZP-re. Nem egészen, szerintem, mert az egy kérdés, hogy van egy abszolút igazság, egy más kérdés, hogy mi el tudunk-e vonatkoztatni, egy ember el tudja vonatkoztatni a szubjektív személyiség, a szubjektív belátásától, és ez alapján ő egy ember képes-e arra, hogy egy abszolút igazságot kimondjon. Meggyőződésem, hogy nem. Azért, és ez annyira nem, az, hogy mi nem vagyunk képesek, hogy a politikusok, vagy tehát hozzánk hasonló emberek, az biztos. De még olyan emberek sem, akikről hisszük azt, hogy ők micsoda nagy Tóra tudósok, és a Tóra és Isten minden, az életük minden része. Hiszen maga a Tóra is azt mondja, hogy van Sámály és Hillél, két talmudi bölcs, akik folyamatosan vitatkoznak egymással. Minden kérdésben vitatkoznak. És az esetek 99,9%-ában Sámály a szigorú, és Hillél a megengedő. Abban a kérdésben. Most egy valaki van, akit a hálát követ. De mind a kettőről azt mondja a Talmud, hogy mind a kettő az igaz Tóra része. És miért van az, hogy egyik így ma szigorúban mondta, értelmezte a másik engedékenyebben? Azért, mert az egyiknek a lelke a cheszedből, abban a jóság attribútumából szférájából származott, a másiknak a gúrát, az erő attribútumából származott a lelke. Azt hiszem, mivel ránk is befolyással vannak az érzelmi attribútumok, ezért mi magunk nem tudjuk abszolútan megmondani, hogy mi az egyetlen és végső igazság. Most ez az igazság kérdése, itt elkanyarodtunk, ez amúgy is egy veszélyes téma, mert azért vannak dolgok, amiben lehettek. Ez nem azt tápoljuk, hogy nincsenek igazságok, mert hogy valaki azt mondja, hát ez is igaz, meg az is igaz, ezt én nem tartom. Tehát ez nem erre gondolok. De vannak olyan dolgok, amiben a Tóra kimondja, hogy így vagy úgy. Tehát az is igaz, hogy van Isten, vagy az is, hogy nincs. Az is igaz, hogy lehet Isten Isten, és az is igaz, hogy nem. Az is igaz, hogy lehet szomatottan, és az is igaz, nem. Ezekben nincs kérdés, mert ezt maga a Tóra kinyilvánítja. Ami abszolút ki van nyilvánítva, van nincs két igazság. Ugyanakkor, persze nem szeretett, hogy vannak dolgok, amiket mondjuk a Tóra egy adott emberre, vagy egy adott környezetben mond, és azt mondja, hogy ez csak erre a környezetre igaz. Azt mondja, erre a környezetre igaz, de arra a környezetre abszolút igaz. Mondjuk azt mondja, hogy a Kohanita nem mehet férhez egy elvált asszony volt, de nem azt mondja, hogy senki nem mehet férhez egy elvált asszony. Egy adott személy. Ugye azt mondja, nem szabad ölni, valaki kérdezte valamit egy pár hét előtt. Nem szabad ölni, de van halálbüntetés. Mert mindenek meg van maga. Kérdezte. Na, akkor visszatérve a témához, akkor azt mondjuk, hogy ez a 10 szféra két csoportra osztható, van az intellektus és vannak az érzelmek. Mi az alapvető különbség az intellektus és az érzelmek között, hogy az intellektus az, ami nem rólam szól, hanem arról a tárgyról, tehát tőlem egy elvonatkoztatott fogalom, és nekem semmi közöm, én legalábbis nem vonatkoztatom magamra. Az érzelmek pedig az, amikor már magamra vonatkoztatom. És a helyzet az, hogy minden egyes alkalommal először jön az értelem, és utána jönnek az érzelmek. Kétféle módon lehet ez igaz. Alapvető módon az, amit az elején mondtam. Először mindenképp észlelek, és akkor ez a minimumja az értelemnek, hogy mondjam, És utána jön az érzelem. Vannak dolgok, amiknél ez olyan gyors áthatás, nincs lehet észrevenni. Mondjuk az valaki nekem egy pofon, a félelem érzelmét kelti bennem, itt nem, nincs az, hogy adott egy pofont, és akkor pofon, elgondolt, hogy mit a pofon, ezt nyilván azért adtam, hogy nem szeret engem. És lehet, akkor most sokkal többre is képes lesz. Lehet, hogy következő, mert egy pofon lehet, egy box az orromba. És hogyha a box az orromba, az már félelmet, ezért kiváltanám egy félelmet. De itt is megvan, ha lelassítanánk a filmet, megvan ez a folyamat. Mondjuk egy nagyon jó példát erre, vannak emberek, akik a tudat, az öntudat állapotából felébrednek, és azt nekik egy pofon, és a reakció, minek a reakciósebesség? Reakció idő, az lelassul. Tényleg azt neki egy pofont, és eltűnik egy pár másodperc, amíg érzékelje ezt a pofont, és abból levonja a következtetést. Mert így lehet látni, hogy mégis nagyon egyszerre történik, de mégis eltelik egy bizonyos idő, amit és mégis van egy folyamat, csak folyamatosan gyors. Akkor alapvetően bármilyen érzelemről legyen szó, mindenki az észlelés az első, és utána jön egy érzelem. A még magasabb szinten, nem ilyen egyszerű, még egy példát, ott van a kakaós csiga az asztalon, észlelem, hogy ott van, megkóstolom, észlelem az ízét, és kivált bennem egy érzelmet. Szeretem a kakaócsigát, hogy szeretnék még, hogy nem tudom, és tapítom, elkezdtem annak a kakaócsigát. Ez egy egyszerű dolog, egyszerű kialakítani veletem érzelmek. És ezért az intellektusnak a szerepét nagyon kicsi. Egy bonyolultabb dolognál, mondjuk egy ember, egy másik emberhez való viszonyom, ott már nagyon sokszor van, hogy elmélkedek a másik embernek a személyiségén mondjuk, szóval különböző jeleket fedezek föl. Néha ilyen arcot vág, de ugyanakkor szépen köszön nekem. Ezzel együtt lehet, hogy nagyon fáradt volt. A jeleket begyűjtöm, és utána gondolkodok rajta, vagy tudatosan a kevésbé közben, mindenképp gondolkodok rajta, és elmélyülök az ő személyiségén, az ő jellemén, és az alapján alakítok ki vele szemben érzelmeket. Ez sem működik mindig, tehát ahogy meglátom, és hú, de gyönyörű, és már nagyon szeretem, és hú, ez inkább nem, tehát itt is mehet sokkal gyorsabban, csak azt mondom, vannak dolgok, amiknél több intellektusra van szükség. Még összetebb dolgokról van szó. Mondjuk egy politikai kérdés, hogy egy történelmi eseményhez való viszony, ott már lehet, hogy nagyon sokat kell gondolkodnom ahhoz, és hosszú az a folyamat, hogy én magamra tudom vonatkoztatni. Visszatérve a Kornél kérdéséhez, hogy lehet, hogy mégis van 3000 évvel ezelőtti történelmi kérdések, amihez van érzelmi viszonyom, ez csak is azért van, mert magamra vonatkoztattam azt az a történelmi eseményt. Nyilván van érzelmi viszonyom a tóraadáshoz, és a spanyol inkvizícióhoz, és a holokauszthoz, sokkal inkább valaki, aki mondjuk nem zsidó származású, és ezért nem vonatkoztatja magára, és ugyanúgy, hogy nekem nincs érzelmi viszonyom, túl sok érzelmi viszonyom mondjuk az örmény nép történelméhez, annak esetleg tudom és elismerem mondjuk egy szörnyű dolog, de nem lehet azt mondani, hogy fölforra vérem mindig, amikor erről hallok, azért, mert kevésbé vonatkoztatom magamra, lehet, hogy nem volt annyira jó példa, de értitek, vagy egy távol, hogy az indiánok kiirtásához nincsen egy ilyen erős érzelmi viszony. Nyilván, mert sokkal kevésbé vonatkoztatom magamra. Igen.
De azon azt mondja,
hogy van kétfajta gondolat, és mindenki lehet történelmi eseményekre használni, és akkor lehet, hogy valamit a természetben lehet. Érdekes, nem is tudtam. Ugye alacsonyan erős lenni, de ez egy jó, szép meg.
Egyébként azt gondolom, mert amit mondtál, hogy indiánok
Ez természetes, igazad van. Ez teljesen így van, hogy mondjak egy másik példát. Jó, és hogy mondjak egy másik példát. Nyilván egy ember, aki valaha átélte a nélkülözést, helyzetét, ha meglát egy szegény embert az utcán, akkor valószínűleg inkább fog kialakulni benne egy érzelmi valami, mint egy ember, aki soha nem élt át ilyen helyzetet, és kell is tudja elképzelni. Miért? Azért, mert ő könnyebben tudja magára viszonyítani. Mindenki tudja magára viszonyítani. Én is ki tudok alakítani egy érzelmi viszonyt az indiánok történetével kapcsolatban, de nehezebb lesz, mert mégis egy tőlem távolabbi dologról van szó. Most. Még egy pár pillanat erejéig. Na, most mit mond, azt mondjuk, hogy van három értelmi szféra, és van három érzelmi szféra. Hogy nézzétek meg, hogy hívja ezeket? Három anya és hét dupla. Miért három anya és hét dupla? Három anya az egyértelmű. Miért három anya? Mi? Belátom. De miért hívja három anyának? Miért ült az anyát? Mert abból születnek az értelmek. Nagyon jó. Az az első. Mindenhez az étlejés szükséges, hogy a további gondolkodás, és abból születnek az érzelmek. Ezért ült az anyák. Ők szülik az érzelmeket. Miért hét dupla? Ez egy nagyon érdekes dolog.
Azt gondolom, hogy ott van az anyától és az apától szegénységéből is.
Pillanatra vonatkoztassunk el az apát és az anyától. Egy érdekes dolgot, a következőt mondja, nagyon izgalmas rész. Következőt mondja a széfejérti, előbb említett széfejértire. Azt mondja, az alefbétnek van 22 betűje, a héber alefbétnek. Ezt három csoportra oszthatjuk. Van három alapbetű, miért a három alapbetű, az alef, a men és a sin. Van hét dupla betű. Ez a bét, a gimel, a daled, a haf, a pé, a rés és a táv. És van 12 szimpla betű. Ez a maradék. De mi az a három alapbetű? Alef az a héber ABC első betűje. Men az a héber ABC középső betűje. Sin az a héber ABC majdnem utolsó betűje. Miért egy betű jön még utána? Miért nem az utolsó betű? Erre annyira látja. De vegyük úgy, mint ez van az utolsó betű. Amúgy ez a három betű, ez máshogy szerepel a tanul, azt mondja, az örökkévaló pecsétje az igazságot. Emet. Alef nem tap. És itt most a kabbalában az én szívem átvált sínre. Ez a három alapbetű. Mi a hét dupla betű? A hét dupla betű az a bét, a gimel, a dalet, a haf, a pé, a rés és a taf. Tudja, éberül azt most tudta követni. Miért ezek a betűk? Hogy? Nagyon jó, hogy tudtál előre, tudtad követni, és előre is futottál, mi átkezdjük. De miért dupla betűk ezek? Nachher? Nem szó végén, ne? Nem, a bétből van szó végén. Nagyon jó, azt hiszem, hogy van dupla, miért? Mert lehet benne egy dages, egy úgynevezett dages, ami egy pont a közepén, és akkor van belőle lehet bét, és lehet vét. Mindegyik betű ezekből a hétből lehet dageses. A bét, mi az, amit mi ismerünk? Bét, a káv, káv, a táv, nál, ugye a szefárd kejtés szerint nincsen, de az azt kell szerint táv és száv, sőt egyes szefárd kejjeket, például a jemenieknél száv, táv és száv, és P és F, mi maradt meg? Gimel Daled és a Rés. A Gimel Daledből ma is van a jemenieknél, még mindig kétféleképp lejtik ki. Ha nincs benne pont, akkor simán. Ha van benne pont, ha nincs benne pont, hogy valamit tudom, elmondtam, akkor Gimel. Ha van benne pont, akkor Gimel. Ha van benne, ha nincs benne pont, akkor Daled. Ha van benne pont, akkor Daled. Ott is a tágesság hatása, hogy erősebbé válik a kiejtés. A rés, az ilyen betű, ami nagyon jó kérdés, erre nincsen jelenleg kétfajta kiejtés, a világon sehol sem, de lehet tudni forrásokból, hogy körülbelül a 10. századig ebben is kétfajta kiejtés volt. És aztán megszűnt. Tibériáson még a 10. században volt egy közösség, ahol kétféle módon ejtették ki ezt a betűt, és miért Tibériáson állítólag azért, mert a Sanhedrin utoljára Tibériásra költözött, és ott maradt van a legautentikusabban mindenek szerint ez a dolog, de mindesetre ez a rés és kettős. A Zohar többi az pedig szimpla. Ugye tudjuk azt, hogy a Kabala szerint a világot Isten a betűkből építette föl. Tehát a betűk szimbolizálnak bizonyos isteni téglákat, amiből felépül a világ. Szóval mik ezek a téglák, mik ezek a betűk? A három alapbetű megfelel a három értelmi szférának. A hét dupla megfelel az érzelminek. Miért dupla? Amit az előbb mondtunk. Mert minden érzelem a gyakorlatilag kétféle lehet. Vagy eltaszít, vagy vonz. Ezért nevezi őket duplának. Sőt, a Kabbala még azt a szép értére még azt is mondja, hogy miért dupla? Azt mondja, lehet kasher és rach, gibor és halás. Lehet erős és gyenge, hősies és gyengéd. Mint ahogy lehet, hogy kétféle módon lehet kiejteni. Durván, vagy erősen, és ki lehet ejteni gyengéd. Ez egyértelműen mutatja, mint a kétfajta érzelem, ami egyrészt a taszítás, vagy a tartózkodás, és a gyengéd vonzalom. Mert ezért nevezi őket három anyának és hét duplának. És erre a 10 szintre van osztva az emberi lélek is, és az isteni szférák is, ahogy ezt erről majd a jövő héten részletesebben fogom beszélni. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, Kevinnek, kedves emberbarátomnak!